segítségünk és a mi esti elcsendesedésünk megáldása és megszentelése jöjjön az élő Istentől, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy advent 4. vasárnapján ide jöhettünk a te hajlékodba. Te látod, hogy milyen helyzetben vagyunk, élünk, milyen helyzetben van a világ, országunk, te látod, hogy milyen helyzetben van a mi életünk, és köszönjük, hogy ide jöhettünk, hogy előtted imádságra kulcsolt kézzel tudjunk megállni, és könyörögni tudjunk a gyógyulásért, a megerősödésért, könyörögni tudjunk a járványban a te irgalmadért. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a könyörgést is elmondhatjuk, és köszönjük, hogy a te igédet is hallgathatjuk, hiszen te igéden keresztül szólalsz meg közöttünk, igéden keresztül szólítasz meg bennünket, formálod az életünket, látásunkat, érzéseinket, hogy jó úton haladjunk. Kérünk téged most is, jöjj hozzánk közel a te igéddel, szent lelkeddel, és formáld a mi szívünket, látásunkat, életünket, érzéseinket, ünnepvárásunkat. Hadd legyünk a te ünnepváró gyermekeid, akik tekintetüket rád szegezik. A te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Isten igéjét olvasom, testvéreim, úgy, mint az írva található a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében, a mai napra kijelölt ige szakasznak két versében, a 12. fejezet 12. és 13. versében eképpen. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim! Nem tudom, amikor gyermekek voltunk, és gondolhat mindenki a saját gyermekkorára, akkor hogyan neveltek bennünket a szüleink? Édesapánk, vagy aki még a nagyapjával együtt volt, a nagyapja, az édesanyja, a nagymamája, hányszor kellett bennünket megszívni és szeretettel megfenyíteni? Hiszen a jó szülőnek az a jellemzője, hogy a gyermekét igyekszik a jó útra terelni, lépéseit a helyes irányba igazítani, hogyha felnő, akkor egy becsületes ember legyen belőle. Nos, így vagyunk ezzel mindannyian, hogyha visszagondolunk a gyermekkorunkra, akkor ott bizony nem az volt, hogy szabad volt mindent, hanem voltak korlátok, voltak szabályok, és azokat be kellett tartani, és ott volt fenyítés is, hogyha túlléptük a korlátokat, akkor azt bizony érzékeltették velünk. Ma is nagyon sok irodalom szól arról, hogy hogyan kell a fiatalokat irányítani, nevelni, fenyíteni. Korábban ez fizikailag is engedte a törvény, ma már ebben sokkal nagyobb szigorúság van. A mai igénk is a fenyítéshez vezet vissza bennünket. Aki elolvassa a zsidókhoz írt levél 12. fejezetét, az nagyon sokszor olvashatja azt, hogy az ige fenyítést említ. Megfenyíteni. És a levél olvasói visszaemlékezhetnek szintén a gyermekkorukra, hiszen beszél erről, hogy apa, az apja a gyermeket megfenyíti. És arra is kitér az ige, hogy milyen az a szülő, milyen az az apa, amely nem fenyíti meg a gyermeket. Milyen lenne az, hogyha semmilyen fenyítés nem lenne az életünkbe, egyszer sem emelték volna fel a kezüket, hogy ezt nem szabad, mert akkor büntetés következik. Azt mondja az ige, hogy ha ilyen apja lenne valakinek, felteszi a kérdést, hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Durva, de világos kifejezés. Igenis, szüksége van az embernek, hogy ember legyen, arra, hogy jól neveljék, és fenyítést is kapjon. De nem haragból, hanem szeretetből. És így van ez a keresztény emberekkel is, és ebből kiindulva mondja az ige, hogy a ti mennyei atyádok is, a mennyei apa is így fenyíti a gyermekeit. Nem azért, hogy önmagában rossz érzést, rosszat okozzon, kellemetlenséget hozzon az életünkbe, hanem azért, hogy neveljen. És egy szép képet használ az ige erre vonatkozóan, amikor azt mondja, a gyermek életében is az első pillanatban semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Először így tűnik minden. Szomorú, fájdalmas, keserves. De folytatja az ige, később azonban az igazság békességet, békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Először keservesnek tűnik, de aztán az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. A gyümölcs az viszont nagyon szép és nagyon jó. És nem így vagyunk ezzel mi is, testvéreim, amikor visszagondolunk, igen, megfenyítettek, de milyen jó, hogy helyes irányba igazították a lépéseinket. Hogy jól nevelték a gyermekeiket, a szüleink, minket. És gyermek, aki akkor talán keservesen el kellett, hogy szenvedje a fenyítést, most hálát ad ezért. És így van a mennyei atyával is, mondja a zsidókhoz írt levél, hálásak vagyunk, és az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Mert világos az út, nézzünk fel Jézusra, mondja a 12. fejezet, ez a mi útunk, de hát az első keresztények is ezen az úton már sok nehézséggel kellett, hogy szemben találják magukat. Próbatételekkel kellett találkozniuk. Üldözték őket. Hát minket most itt nem üldöznek, de azért különféle nehézségeink vannak, próbatételeink az életünk során, a Krisztus követő életünk során. Gondoljunk csak erre az jelenlegi járványhelyzetre. De sok más lelki úton tapasztalt nehézségekre. Nincsenek véletlenek, és valószínűleg, mondja a zsidókhoz írt levél, ezek benne vannak Isten nevelő eszközeiben. A terheket is ránk teszi, a próbatételeket is adja, hogy neveljen, hogy az igazság gyümölcsét tudjuk majd teremni, és megedződjük hitünkben is.
Csak hát a teher az nem könnyű. A fenyítés, a próbatétel az nem édes, hanem keserű. És tudja ezt a zsidókhoz írt levél szerzője is. És ezért mondja, és így kezdődik a most felolvasott két vers közül az ez egyik. Ezért tehát. Az a mondat kezdődik azzal a szóval, hogy ezért, amelyik az előző történetre, az előző szavakra akar utalni. Azaz a fenyítés között, a nehézségek között, a kereszthordozások között. Ezért tehát, amikor érzitek, hogy nehéz a súly, a lankat, kezeket és a megroskadt térdeket, hát a teherhordozás alatt erőtlenedik el a kar is, a térd is, aki sok fizikai munkát végez, és nehéz fizikai munkát végez, az tudja, hogy ez bekövetkezik. De hát a teherhordozás alatt meglankad a kéz, megroskad a térd, erősítsétek meg. És az egyenes ösvényen járjatok. Mintha azt akarná mondani a levél szerzője, hogy ne feledkezzetek el arról, hogy a térd, a kar, a kéz, ha meg is lankad, meg szabad erősíteni, sőt, meg kell erősíteni. Hogyan lehet megerősíteni a kezet és a térdet? Persze nem orvosilag, hanem hitbelileg ezen az úton, hiszen itt egy úton járó közösségről van szó, amikor azt olvassuk, és egyenes ösvényen járjatok, hát úgy is, hogy Isten igét hallgatjuk. Úgy is, hogy a Biblia szavára figyelünk. De a kéz és a láb akkor is szükséges, hogyha mások felé fordulunk. Amikor másoknak segítünk. Hiszen akkor is kézre van szükség, a kéz erejére és a lábra, amelyik megy. És a Bibliának igaza van, hogy akkor mi is megerősödhetünk, ha másokat megerősítünk. Ha mások felé megyünk, a másoknak kinyújtott kézzel segíteni próbálunk, akkor a mi kezünk is megerősödik. A mi térdünk is, amelyik talán roskadozott, újból erős lesz. Vagy ahogy ezt a példabeszédet mondja, aki másokat felüdít, maga is felüdül. De aki csak egyedül cipeli a terheket, annak a keze egyet lankadtabb, erőtlenebb lesz, és a térde is. De aki másik ember felé odafordul, az megerősödik. Persze ebben a helyzetben sok lehetőséget elvesz a járvány, de talán így is van gondolatunkban, lehetőségeinkben olyan, hogy ebben az ünnepi időszakban akár telefonon, akár gondolatban, akár érzésben, akár találkozásban is a lehetőségek szerint mások felé léphetünk, mások felé kezünket kinyújthatjuk, hiszen aki másokat felüdít, maga is felüdül. És megerősödik a kéz. És egyenes úton járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Az Isten igéje szerint való út ez. És nem mondja azt, hogy a sánta azért gyógyul meg, mert meggyógyítja valaki, hanem azért, hogyha együtt megy a gyülekezet közösségével, még az is, aki egyébként sántikál, hol ide, hol oda, még az is meggyógyul az egyenes úton. Az egyenes úton való járás gyógyít. Gyógyítja a sántákat is. A közösség, amelyik Isten útján jár, a közösségbe beérkező, talán sántikáló embereket is meggyógyítja. Egyenes úton járjatok, erős kézzel, erős térdel, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Azaz Isten igéje útján járjunk. És ez az ige világítsa be az életünket. És milyen jó, ha ezen az úton valóban gyógyulunk is, és erősödünk is. Ha valaki fellapozza ezt az ígét, és elgondolkodik azon, hogy hol olvastam már ugyanezeket a szavakat, ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, akkor rájön, hogy ezt az ígét Ézsaiás próféta is idézi, pontosabban a zsidókhoz írt levél idézi a prófétát. Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a megroskadt érdeket. És ő még folytatja is. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme jön Istenetek, és megszabadít benneteket. És ő azt is hozzátesz, hogy valaki érkezik, a fogságban lépő nép haza fog térni, aki meg tud bennünket erősíteni. És ez is így van. Tehát mi nem önmagáért, a humanista segítségnyújtásért segítünk másoknak. Vagy nem azért járunk a jó úton, mert egyszerűen csak becsületes emberek szeretnénk lenni, az is nagyon fontos. Hanem azért, mert várunk valakit, aki meg fog érkezni, akire fölnézünk, akinek az útját készítjük, aki egyenes úton fog megérkezni hozzánk. És amikor valakit várunk, akkor igyekszünk úgy cselekedni és úgy tenni, hogy az ő kéri. Jön az Úr, és meg fog szabadítani. Az Úr, aki jelenleg formál, nevel, ha kell, fenyít is bennünket, de azért, hogy átéljük a megszabadítás csodáját és örömét. Emeljük fel hát tekintetünket Advent 4. vasárnapján is. Jön az Úr, aki megszabadít bennünket. Érkezik, hogy szabadságot adjon. Erősítsétek meg hát a lankadt kezeiteket, a roskadozó térdeket. Járjatok egyenes úton, hogy a sánta is meggyógyuljon, mert jön az Úr, a ti Istenetek. Ámen. Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy te atyaként, jó atyaként neveled a te gyermekeidet, a fiaidat, leányaidat. Hogy ne térjünk rá a rossz útra, hanem egyenes ösvényen maradjanak a lábaink. Köszönjük, Urunk, hogy sokszor, ha keserű is az íze a fenyítésnek, de tudjuk, hogy szeretetből van, hogy később az igazságnak békességes gyümölcsét hozzuk, hogy megedződjünk. Urunk, köszönjük neked, hogy te így formálsz bennünket is, formálod a te népedet, a kereszténységet, gyülekezetünket, személyesen a mi életünket is. Hisszük, Urunk, hogy a próbatételek nem véletlenül vannak, hanem azért, hogy formálj bennünket, segíts meg így elfogadni ezt a mostani próbatételt is az életünkben, te formálni akarsz minket, segíts meg ennek megérteni az üzenetét, lényegét, és köszönjük neked, hogy egyenes úton akarod vezetni a te népedet, és hogy az egyenes úton való járás az önmagában is gyógyítja azokat, akik együtt mennek. Hadd gyógyuljunk mi is így az ige hallgató közösségében, az egyenes úton. Urunk, és mi várunk téged, hiszen érkezel, érkezik a szabadító Úr, szeretnénk valóban megerősíteni a lankadó kezeket, roskadozó térdeket, remegő szíveket. Te látod, hogy a terhek alatt valóban így van, még a szív is remeg. De köszönjük, hogy ha rád tekintünk, ha feléd emeljük fel a tekintetünket, a hit szerzője és beteljesítője felé Jézus Krisztus felé, akkor megerősödik minden, még a szív is, a kéz is és a láb is. Segíts meg felfedeznünk és meglátunk, hogyan tudunk segíteni, hogyan tudunk a másik ember felé odafordulni, hiszen tudjuk, hogy a másik megsegítése bennünket is felüdít. Kérünk téged, áld meg az előttünk lévő napokat, ünnepet, te készítsd el a találkozás alkalmait itt a templomban, hogy akik ide jönnek, azok ünnepelni tudjanak. Te készítsd el az ünnepet az otthon lévőknek, akik otthon maradnak, hogy akik otthon maradnak, azok is ünnepelni tudjanak, hiszen te megérkezel mindannyiunk életébe, akik kinyitják szívüket, lelküket az érkező Úr előtt. Imádkozunk hozzád, Urunk, a te szent fiadnak, a Jézus Krisztusnak nevében. Hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Ismerjük az ige tanítását, testvéreim, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Istennek békesség, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és a ti gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen.